Uram, a Te örömöd tölt be bennünket. A Tiéd, nem a miénk, a Te örömöd, Uram. Köszönjük Neked, hogy örömöt szereztél nekünk a megváltásban, és békességet. Köszönjük, mennyei Atyám, a drága szent fiadat, akit elküldtél a keresztre, helyettünk és értünk. Ő megváltott minket. Megváltott minket a betegség átkától, a szellemi halál átkától, és a szegénység átkától. Hálásak vagyunk az Úr Jézusért, hogy ő életét adta miértünk. Önmagát feláldozta, hogy nekünk örök életünk legyen, hogy mi egészségben élhessünk, gyógyultak legyünk, és bőségben élhessünk, gazdagságban. És azért küldött el, hogy menjünk el hirdetni az evangéliumot minden népnek, és általunk üdvözüljenek, és megkeresztelkedjenek a Szent Szellemben, és ők is járjanak ezen az úton, és hogy tanítsuk őket, tanítsunk másokat is a Te utadra, Atyám. Köszönjük Jézus nevében. Köszönjük a drága Szent Szellemet, amit kiárasztottunk a mai napon is, és a Szent jelenlét, a kenet itt van közöttünk a Jézus nevében. Köszönjük ezt Neked, mennyei Atyám, hogy együtt és egységben lehetünk. Köszönjük Neked, köszönjük a Szent Szellem vezetését. Köszönjük, hogy a mai alkalmat is a Szent Szellemnek adhatjuk át. Ő vezeti és irányítja a szolgálókat. Jézus nevében köszönjük, hogy Jézus, megérinted a szánkat, és a Te igédet szóljuk, a Te igazságodat a Jézus nevében. Hálákat adunk a Te igédért, amely élő és ható, és eljut a lélekig, a velőkig, a csontokig, a szervezetünkben mindenhova eljut Isten igéje, és levágja a rossz dolgokat a Jézus nevében, mert ő egy kétélű kard. Köszönjük, hogy a szellem kardja az Isten igéje. Köszönjük, hogy Jézus az ige, és az ige eljött. Eljött a földre testben, és megtanított bennünket, hogy hogy alkalmazzuk az ő igéjét. Köszönjük Jézus nevében. Hálákat adunk, hogy a szívünkig hatol Isten igéje, megéled bennünk, és megváltoztat bennünket. Megváltoztatja a gondolkodásunkat, a cselekedeteinket. Köszönjük ezt Jézus nevében, és meglátja a világ, hogy mi a Te gyermekeid vagyunk, Atyám. Mert a Te utadon járunk, a Te igédet cselekedjük meg. Jóságosak, irgalmasok vagyunk, ahogy Te is, mennyei Atyám, és megbocsátunk mindenkinek. Köszönjük, Atyám, hogy Te Jézus vérén átnézel bennünket. Úgy látsz bennünket tisztának, igaznak, büntelennek, és bármi rosszat is vétettünk el a múltban, a jelenben és a jövőben, Te ezt minden hordoztad. Hálásak vagyunk, hogy nem kell kárhoztatni magunkat, mert a Te igéd fölemel bennünket. Köszönjük a testvéreket, akik itt jelen vannak Jézus nevében. Köszönöm az ő életüket, a szívüket, hogy ide áldozták a mai napra. Azokért is hálát adunk, akik nincsenek itt, és akik hallgatnak bennünket az interneten, az ő életüket is megáldjuk Jézus nevében. Köszönjük, hogy nyitott szívek vannak, halló fülek, látó szemek a mai alkalom során is, és hisszük azt, hogy kijelentéseket, megértéseket kapunk, Atyám, a Te ígédből. Köszönjük, hogy annak a szellemmel, akik bennünk, aki feltámasztotta az Úr Jézust a halálból, és ugyanez a drága Szent Szellem megeleveníti a mi halandó testünket is az ő bennünk lakozása által. Hálákat adunk, a Szent Háromság bennünk él, hálát adunk ezért, és minden napon hálával teljes a szívünk. Mennyei Atyám, azért, hogy megteremtettél minket, azért, hogy a Te gyermekeiddé válhattunk, azért, hogy a Te utadat járhatjuk, és azért, hogy segíthetünk másokon. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Halleluja. Hálával teljes a szívünk. A mai napon a hitről fogtok hallani. az Istenbe vetett hitről, hogy ne a saját hitünk által, ne a saját elgondolásunk által tegyünk meg dolgokat, hanem Istenbe vetett hit által. A mai alapigénk a Márk evangélium 11-es fejezetében a 22-es verstől a 24-ig. Már megint ez az ige jön elő. Már számtalanszor hallottuk. Mondják sokan. De nagyon sok oldalról meg lehet egy igét vizsgálni. És nagyon sok értelmet ad nekünk. Tehát a Márk evangélium 11-es fejezetben a 22-től 24-ig olvasom az alapigénket. És Jézus felelvén mondanékik, legyen hitetek Istenben. Mert bizony, mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meglészen néktek. Amen. Tehát ez a mai alapigénk, és ehhez egy napi gondolatot találtam az Andrew Womack-nek a könyvéből, a Jézussal minden nap című könyvében. Elmélkedésre adta ezt a könyvet, elmélkedésre írta, és nagyon jól el lehet elmélkedni egy-egy napi gondolaton. Tehát itt az a címe, hogy hit Istenedben, vagy hit a hitedben. Tehát ő azt az igét hozta, hogy Jézus így válaszolt nékik, higgyetek Istenben. Felolvasom először a napi gondolatot, és utána beszélünk róla, de lehet, hogy belebeszélek a napi gondolatba, ahogy jön, átadtuk a Szent Szellemnek. Tehát higgyetek Istenben. Ezt az igerészt gyakran annak tanítására használták, hogy legyen hitünk a saját hitünkben. Igaz, szükséges megértenünk és elhinnünk, hogy a hitünk, amellyel bírunk, bármihez elegendő, amire szükségünk van az Úrtól. De ez az igevers egész pontosan azt tanítja, hogy a hitünknek Istenben kell lennie, nem pedig saját hitünkben. Hitünknek egy rajtunk kívülálló személyben kell lennie, mert egyébként egyszerűen New Age hívők maradunk. A New Age az azt jelenti, hogy ilyen zavaros vallási irányzatot követnek a hívők, reinkarnációt, vagy bármi mást ilyen, ami félrevezeti az embert. Ha hitünket saját magunkra vagy körülményeinkre alapozzuk, akkor kudarcra vagyunk ítélve. Amikor a hitünk Istenben van, akkor ez a hit erőteljes, meggyőző. Tehát győzedelmes hitben kell élnünk. A zsidó 12.2 azt mondja, hogy nézzünk Jézusra, hitünk szerzőjére és bevégzőjére. A hit Istennel kezdődik és végződik. A hit teljes mértékben tőle függ. Annak a személynek, akinek a hite igazán Istenben van, nem jelent nehezebb feladatot, hogy nagyobb dologban higgyen, mint az, hogy egy könnyebben elképzelhető kisebb dologban bízzon. Isten képességeihez viszonyítva minden csak apróság. Ő korlátok nélküli. Ha a hitünk Istenben van, akkor annak nem kell korlátok közé szorulnia. Istenben van a hited? Könnyű ezt mondani. Bármit el tudsz hinni, vagy vannak bizonyos túl nehéz dolgok? Ha a hited korlátozott, akkor nem bízol még teljesen Istenben. Még túlzottan magadra vagy, másokra támaszkodsz. Amikor a hited egyedül Istenben van, akkor semmi sem lehetetlen. Előfordulhat, hogy te magad korlátozod Istent. Az egyik leghatásosabb módja ennek, ha több hitet helyezel a saját, kudarcra ítélt képességeidre, mint Isten benned lévő képességébe, mely a sikerhez vezetne. Ma a teljes hitedet helyezd ő belé. Ez a kulcs ahhoz, hogy igazán örömteli napod legyen. Amen. Amen. Tehát ez a gondolatsor nagyon sok mindent elárul rólunk, hogy isteni hitünk van, vagy a magunk hitében bízunk. Tehát nagyon fontos az, hogy bízzunk Istenben. Én ezeket az ige sorokat most felolvasom az egyszerű fordításból is, a Márk evangéliumban a 11-es fejezet 22-től 24-ig, mert ott is elmagyarázza szépen nekünk az ige a hitről szóló dolgokat, Márk. Azt mondja Márk 11, 22-től. Tehát ugye azt mondja Jézus, hogy legyen hitetek Istenben. Itt így mondja az egyszerű fordításban, hogy Jézus így válaszolt, legyen bennetek Isten hite. Tehát többféle fordításból többféleképpen elmagyarázza az ige. Tehát legyen bennetek Isten hite. Igazán mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, menjél zuhanja tengerbe, és nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, akkor az úgy is lesz. Ezért mondom nektek, amikor imádságban kértek valamit, higgyétek, hogy az már a tiétek, és akkor valóban meg is fogjátok kapni. Dicsőség az Úrnak! Tehát mennyire jól elmagyarázza ez az ige, hogy Istenben legyen a hitünk, hogy legyen bennünk az isteni hit. Amikor Jézust befogadtuk az újjászületéskor, akkor megkaptuk a isteni fajta hitet is. És a Róma levélben elolvashatjuk hozzá az igét. Róma 12.3-ban azt írja Isten igéje. Nézzük együtt, jó? Az igét. Azt mondja Róma 12.3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Amen. Tehát, amikor újjászülettünk, kaptunk egy hit mértéket. És most nem azon kell gondolkodni, hogy mekkora az a hit. Mert olvashatjuk az utalásokban, hogy mustármagnyi hitet kaptunk, az pedig a mustármag nagyon picike. És ha akkora hitünk van, azzal már el tudunk mozdítani hegyeket, vagyis problémákat. Azzal a kicsi hittel. A hitünknek erősödni kell. Ez a fontos, hogy erősödjön. Nem az számít, hogy mekkora hitünk van, hogy hú, az az ember biztos nagy hite van, mert ennyi meg annyi embert üdvösségre jutott. Nem. Hanem erős legyen a hitünk, erősödjünk meg hitben. Nagyon fontos az, hogy erősödjünk meg. És ugye az a fontos, azért mondjuk, hogy nagy hite van az embernek, mert a problémának ellen tud állni. És ha valaki így ellenáll egy problémának, akkor őt már nagyobbnak tartjuk. Hogy csinálja ő? Hát abban, hogy hisz Istenben. Tehát isteni fajta hitét gyakorolja. Azt cselekszi meg. Nem a saját elgondolásából akarja, hogy én hiszek ebbe, abba, azt mégse úgy sikerül. Tehát ahogy mondta itt a gondolatba, itt amit olvastam, hogy ha a hited korlátozott, akkor nem bízol még teljesen Istenben. Tehát valamivel korlátozzuk a hitünket. És így ez azt jelenti, hogy még nem bízunk teljes mértékben Istenben. Ez kiterjed a gyógyulásra, ez kiterjed a betegségre, hogy még nem hiszünk annyira, nem bízunk Istenbe annyira, hogy a hitünket nem tudjuk olyan buzgón használni, hogy igen, a gyógyulás terén hiszem azt, hogy Jézus a sebeiben gyógyultunk meg, Jézus sebeiben. Hogy hiszem-e ezt? Tehát van-e olyan bizodalmam Istenbe, hogy meg tudja tenni, vagy jön egy nagy megpróbáltatás, hogy reagálok rá, hogy mit mondok arra, hogy az Isten igéjét vallom meg, vagy jaj, Úristen, most mi lesz? Hogy oldjuk meg? Na, akkor gyorsan gondolkozzunk, hogy oldjuk meg. Természetesen kell a mi gondolatunk is, de ha Istennek adjuk a problémáinkat, akkor ő segít, mert ha megkérdezzük a Szent Szellemet, hogy oldjam meg ezt a problémát. Kérem a bölcsességet Istentől. Akkor ő segíteni fog minden helyzetben. Jó erről prédikálni, mert magamnak is mondom. Tehát saját magamnak is prédikálok ezzel. És ezek nagyon fontos gondolatok. Tehát azt írja, hogy amikor a hited egyedül Istenben van, nem a másik személyben, nem a harmadikhoz futok, hogy oldjuk meg nem magam akarom megoldani. Tehát amikor a hited egyedül Istenben van, akkor semmi sem lehetetlen. Mit ír a Márk 9.23, nézzük csak meg. Azt írja, hogy Jézus pedig mondanéki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Tehát ha hiszed az igét, hogy az megtörténhet, amit Isten igéje leír. Hogy úgy imádkozol, hogy már megvan az neked, hogy elhiszed, hogy abból a problémából már kiszabadultál. Hogy az megvan neked. Ha úgy imádkozol, akkor minden lehetséges a hívőnek. Tehát az isteni fajta hittel kell gondolkodnunk, és úgy azt kell teljesen beépíteni a szívünkbe, a gondolatainkba. A 10. fejezet 27-es verse pedig azt írja, Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, az embereknek lehetetlen. Tehát a saját magunktól nem tudunk dolgokat megoldani. A mi hitünk az kevés ahhoz, hogy megoldjunk dolgokat. Tehát az embernek lehetetlen, de nem az Istennek. Mert az Istennél minden lehetséges. Amen. Tehát Isten minden problémából ki tud hozni. És hogy ahogy tanulmányozzuk az Ószövetséget is, nagyon-nagyon sok igét megtalálunk napjainkra, ott is. Nagyon-nagyon sokat. Tehát nincs olyan, hogy nincs bent az igében, nincs bent az írásban. Bármi gondunk is, vagy bármi megoldásunk is legyen, minden benne van az írásban. Minden le van írva. Tehát nagyon fontosak ezek a gondolatok. Na most vannak az utalások a Máté evangéliumban, ha megnézzük az igét. Máté evangélium. Most egy kicsit több igét meg fogunk nézni ezzel kapcsolatosan, hogy beépüljön a szívünkbe. Máté 17:20. Inkább most igeolvasás van jobbára, mert nagyon szeretem az igét, és hiszem, hogy ti is. Tehát azt mondja a Máté 17:20, hogy Jézus pedig mondta nékik, a tanítványainak, ugye? Itt a holtkoros fiú meggyógyításáról szól, és nem sikerült a tanítványoknak, hogy miért nem történt meg, miért nem tudtuk mi kiűzni. És mondja a tanítványoknak Jézus, a ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Amen. Tehát ahogy Istennek nincs lehetetlen, a isteni hitünk van, akkor nekünk sem lehetetlen semmi. Tehát mi is meg tudjuk oldani, hogy az ördögöt kiűzzük, hogy ráteszem a kezemet valakire, és a hitem által is meggyógyul. Tehát hinni kell abban, hogy amit cselekszünk Jézus cselekedeteivel, amit ő cselekedett, amit ha csak addig jutunk el, mert azt mondta, hogy többet is megteszünk, mint ő. De ha csak annyit megtanulunk, amit ő cselekedett, mi is úgy cselekedjük, és hit által, isteni hit által cselekedjük, akkor már jó helyen vagyunk. A 17:20-at olvastuk, és a 21:22-es vers is leírja, hogy Jézus pedig felelvén mondta nékik, itt pedig a terméketlen fügefáról van szó, ebbe történetben nem olvasom fel, mert akkor estig itt lennénk. Tehát Jézus pedig felelvén mondanékik, bizony-bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek, kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen. És amit imádságotokban kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Tehát mindenhol nagyon fontos a hitünk, az isteni hit, ami bennünk van. És ez belénk lett ültetve, mikor újjászülettünk. És nagyon jó, mert azt írja az ige, hogy nem csak azt cselekszitek meg, ami fügefán megesett, hanem a problémához is tudunk szólni. Tehát minden, akár mihez szólunk, az ellenség munkáinak, az mind meghajol előttünk a hitünk által. Csodálatos. És az egyszerűből is meg fogjuk nézni ezt is, és mindegyiket, mert nagyon jól leírja. Azt mondja, a Máté evangéliumból néztük először a 17:20-at, ami azt írja, tehát egyszerű fordításból a Máté 17:20, ő ezt felelte, tehát Jézus, mert gyenge hitetek. Igazán mondom nektek, ha van hitetek, még ha csak egy mustármagnyi is, és azt mondjátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor az oda is megy. Akkor semmi sem lesz lehetetlen a számotokra. Tehát több fordításból megnézzük, nagyon jó. Nagyon jó leírja. Ne legyen ilyen kicsinyhitűek, ne legyetek, ne legyen gyenge hitetek, hanem erősödjetek meg hitben. Tehát a 21 és 22. Jézus így felelt, igazán mondom nektek, ha hisztek, és nem kételkedtek, ti is megtehetitek, amit én tettem ezzel a fával. Sőt, még többet is, ha például azt mondjátok, azt mondja, ha például, ez csak egy példa. Ha például azt mondjátok ennek a hegynek, kelj felé zuhanja tengerbe, az meg is történik. Mindazt, amit imádságotokban hittel kértek, meg fogjátok kapni. Tehát nagyon fontos az isteni fajta hittel kérjük. Nem csak hablatyulunk, mondjuk, mert abban nem biztos, hogy benn van a hit. Mert én már imádkoztam, mert én már annyi tanítást hallgattam, én már imádkoztam, én már mindent megtettem, és mégis itt vagyok. Ott volt az isteni fajta hit? Vagy csak testből mondtam? Ugye el kell ezen gondolkodni. Mert az a baj, hogy amikor imádkozunk, utána meg aztán elrontjuk a szavainkat. Ez is egy nagyon nagy probléma, tehát a hit és a szánk nagyon nagy összekötetésben van. Tehát a hit beszéde, elég ez a mondat, hit beszéde, ez a két szó. Hogy a hitemet mondjam ki, hit beszéde. Miben hiszek? Elmondom a hit imáját, utána, vagyis ezt a imádságot, hogy hiszem azt, hogy az már megvan és megtörténik, de vajon hiszem-e, hogy tényleg hittel mondtam el? A másik oldalon, vagy a másik 10 perc után meg azt mondom, hogy hú, még mindig fáj, még mindig küszködök. Meg arra jöttem rá, hogy korlátozzuk Istent, mert megmondjuk, hogy na, akkor most ebben hónapban beteg leszek, vagy még ezen a héten, és már jövő héten jó lesz. Ezzel is korlátozzuk Istent, saját magam példája vagyok. Azt mondom, én is korlátozom ezzel Istent. Nem szabad. Hisszük, hogy mi már gyógyultak vagyunk. És ezután is závárt tesszünk a szánkra, amikor rosszat akarunk kimondani, le akarjuk rontani. A következő utalás a Lukács 17-ben található. Lukács evangélium 17-es fejezetében van a 6-os igevers. Azt is mindegyik fordításból felolvasom. Lukács 17:6. Azt mondja itt is Isten igéje, mert ugye itt a tanítványok azt kérték Jézustól, hogy növeld a hitünket. És ugye itt is azt mondja Jézus, hogy nem kell a mi hitünket növelni, erősíteni kell. Mert azt mondja, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok, ím ez eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek. Amen. Látjátok, hányféleképpen leírja az írás? Tehát érdemes megnézni mindegyik evangéliumban, hogy hányféleképpen le van írva, és itt a egyszerű fordításban pedig így szól a Lukács 17:6, hogy ő pedig így válaszolt. Tehát itt is az apostolok úgy írja, hogy az apostolok kérték az Urat, hogy erősítsd a hitünket. Itt úgy írja, hogy erősítsd a hitünket. Jézus nem tudja a hitünket erősíteni. Mi tudjuk. A mennyei atya megadta nekünk a hit mértékét. A hitünket mi tudjuk erősíteni, ha benne vagyunk az igében, és táplálkozunk vele. Tehát a 6-os vers azt írja, hogy ő így válaszolt, ha legalább akkora hitetek lenne, mint egy mustármag, akkor mondhatnátok ennek az eperfának, hogy szakadjon ki tövestől, és gyökerezzen meg a tengerben, az pedig engedelmeskedne nektek. Ez nagyon jó, ez, hogy engedelmeskedne nektek. Tehát itt a miénkben úgy van, engedne nektek, itt meg engedelmeskedne nektek. Milyen csodálatos, hogyha szólunk az ellenség munkájának, engedelmeskedik nekünk. Mert Jézus szól rajtunk keresztül felé. És ezt nagyon fontos tudni, hogy bennünk van Jézus, bennünk él a Szent Szellem. És ő munkában van folyamatosan. És ő szól az ellenségnek, le van győzve, de mégis ő szól neki, hogy takarodjon innen rajtunk keresztül. Mert mi engedjük, és nem korlátozzuk. és el kell engedni az ellenség munkáját, hogy menjen, szakadjon ki. Nem ragaszkodni hozzá szorosan, hogy ez az enyém. Az ellenség munkája nem a miénk. Az menjen oda, ahonnan jött. Jézus nevében. Tehát ezek nagyon fontos gondolatok. Több ige csoport jött a gondolatomban. Ezen gondolkodtam, hogy felolvassam-e az ige helyet, de annyira jó, mert olyan megragadó a szívnek, és itt is a hitről beszél, hogy hogyan tartsunk ki hitben, amikor jön egy támadás. Mert ugye Jézus nem azt mondta, hogy nem lesznek próbáink, hogy nem fogunk kapni támadásokat. Ő nem mondta a tanítványoknak sem, meg nekünk sem. Tehát az életünket úgy éljük le, hogy folyamatos támadásba vagyunk, mert az ellenség mit tesz? Körbe jár, keresve kitnyeljen el, és keresi, hogy hol talál részt, és folyamatosan zaklatni akar minket az ördög. Mindig meg akar téveszteni, ugye ez volt, ez a legnagyobb ellenszere az ördögnek, ez a legnagyobb fegyvere, hogy meg akar minket téveszteni dolgokba. De nekünk meg az azért jó, hogy isteni hit van a szívünkben, hogy ellen tudjunk állni neki. És azt mondja a Jakab első fejezetében az ige, a 2. verstől, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Hát itt sokan kiakadnak ezen az igén, mert azt hiszik, hogy örülni kell annak, hogy beteg vagyok. Hát nem kell örülni neki, hanem örüljünk annak, hogy tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy abban a problémában Jézusra tekintünk, a hitünk szerzőjére, az igére, hogy Jézus sebeivel meggyógyultunk, ha mi arra tekintünk, és azt beletápláljuk a gondolatainkba, akkor megjön a gyógyulás. Tehát annak örülünk, hogy Jézus abból kiszabadít. Ez az öröm legyen bennünk. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, semmiben hiányt ne szenvedjetek. Tehát Isten Jézuson keresztül minket tökéletesen újjátett, újjászülettünk, teljesen újak vagyunk, mindent megadott nekünk. Mert azt mondja, minden jó adomány föntről száll alá az atyától. Akkor, ha minden, akkor minden jót megkaptunk az újjászületéskor. Újjászülettünk, új teremtések lettünk. A szellemünk az teljesen új, de mindent megadott nekünk, a bőséget, a gyógyulást, mindent megadott nekünk, csak nekünk arra vonalra kell állni, hogy ezt tudjuk munkába állítani, és tudjuk az életünkben ezt úgy munkálni a gondolatunkon keresztül, hogy ez kihasson a testünkre. Tovább megyünk. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad, és megadatik néki. Tehát kérni kell Istentől mindig, ha valami problémánk van, kérjünk Istentől bölcsességet. Az isteni bölcsesség is bennünk van, de kérjünk Istentől több bölcsességet, hogy mi legyen a megoldás. És azt mondja a 6. vers, de kérje hittel. Itt is azt mondja, hogy hittel kell kérni, semmit sem kételkedvén. Tehát ha valaki imádkozik Istenhez, de tele van kételjel, akkor az nem tud megválaszolást nyerni, mert akadályozzuk a kételkedéssel a választ, a megoldást. Tehát, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, melyet a szél hajt, és ides tova hány. Mert nevéje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kételkedő a minden útjában álhatatlan ember. Amen. Eddig olvasom ezt az igerészt. Tehát, amiket eddig felolvastunk, ez mind-mind egy-egy tanítást megérne, és egy-egy tanítást ki lehetne bontani belőle igénként. Tehát annyi minden rejtőzik egy-egy igébe, ha szavanként tanulmányozzuk, hogy eszméletlen jó dolgok jönnek ki belőle, amit Isten nekünk ígért. És hisszük azt, hogy Isten tényleg mindig az életünkben ott van, és bennünk van. És ha ezt beletápláljuk a szívünkbe, hogy tényleg ott van az elmeszinten való szívbe, mert ugye az elme és a szellemi szív az egybe van kapcsolva, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ez a kettő egységbe legyen, mert abból jön ki jó. A testünk az engedetlen, de azért van ez a kettő összekapcsolva, hogy kihasson a testre, mert a gondolatunk, ha jó Istenben van, akkor a testünkre kiárad, és jókat cselekszünk, és megváltozunk. Istennél tényleg nincs lehetetlen, és megváltoztat bennünket. Az utolsó igesor, ami még megragadta a szívem, a bizodalom, ami a szívemnek a csücske, és átadom nektek is. Az 1 János levelében van, az 5. fejezetben, a 4. verstől. Tehát 1 János levele, 5. fejezet, 4-es, 5-ös vers, és a 11-től 15-ig. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. Milyen csodálatos. Hát mi is Istentől születtünk, és legyőzzük a világot. Halleluja! És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Itt a kulcs, a mi hitünk. Tudtok egy áment mondani rá? Ki az, aki legyőzi a világot? Ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. 11-es vers. És ez a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Azt mondja János, ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És nem csak meghallgat minket, és ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk. Látjátok? Itt van az, hogy tudjuk. És ha tudjuk, hogy meghallgat, van egy belső bizonyosságunk arról, hogy tudjuk, hogy meghallgat minket. Akármit kérhetünk. Hát nem az, hogy a szomszéd lova dögöljön meg, biztos nem azt kérjük, hanem jó dolgokat. És itt is itt van, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk a bensőnkbe. Tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk tőle. Amen, halleluja. Dicsőség az Úrnak. Az én üzenetem az Úrtól ennyi lett volna mai napra. És most átadom a szót Borferi pásztornak, aki a bibliaiskolai tananyagból fog minket egy kicsit tanítani. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket. Hiszük, Atyám, hogy a hallgatóság szíve nyitott és befogadó a Te igéd számára. Ami elhangzik ma, azt hiszük, hogy a Szent Szellem által ihletett és alkalmas a növekedésre, a buzdításra, a felemelésre, a Jézus nevében. Amen. Ma a Jónásról fogok nektek tanítani. Nem fogom az egész könyvet felolvasni, mert az hosszú lenne. Viszont azokat a részeket fogom kiemelni, amiből most legutóbb újabb megértéseket kaptunk a Biblia iskolai tananyag kapcsán. És ezek az újabb megértések újabb világosságokat hoznak a számunkra. Jónás könyve az egy igen kritizált könyv, mert meghaladja az emberi befogadó képességet. Nem mindenki tudja azt elfogadni, hogy Jónás 3 napig a szert gyomrában volt, és életben maradt. Majd erre kitérünk még. Jónás egy kis proféta. A kis proféták körébe tartozik. A proféták általában Isten népéhez szólnak, de Jónás itt kivételesen a pogány néphez szól, az asszír néphez szól. És ezért az Ószövetség missziós könyvének is nevezik Jónás könyvét. A Ninive neve sem ismeretlen előttetek. Ninive az asszír birodalom fővárosa volt, körülbelül 1 millió lakossal, és Jónás idejében a csúcsán volt a felvirágozása ennek a városnak és a büszkesége is. Ez egy fallal körülvett város volt, a kerülete körülbelül 90 kilométer, ez átmérőben 30 kilométer, tehát ha jól tudom, akkor ennyi van tőlünk 30 kilométerre, meg talán több is körülbelül. Tehát ekkora nagy város volt. És ide ment el Jónás, igaz, hogy a második felszólításra, igét hirdetni. Ez a város 30 méter magas falakkal volt körülvéve, és ezek a falak olyan szélesek voltak, hogy egymás mellett elfért három harci szekér. Tehát nagyon be volt biztosítva a kornak megfelelően. Kezdem a Jónás könyvében, azért néhány verset felolvasok. Jónás könyvéből az első fejezet, első két versét. Ugye Isten szól Jónáshoz következőképpen: kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatult elémbe. És felkele Jónás, hogy Tarziszba szaladna az Úr elől, leméne ezért Jófába, és találna ott egy hajót, amely méne Tarziszba, és megadván a hajóbért beszálla abba, hogy Tarziszba menne velük az Úr színe elől. Először is a hajóállomás az Jafú, az a mai Jaffa, ma létező Jaffa város, tengerparti város. Amikor megkapta Jónás Istentől a parancsot, akkor elszaladt előle, legalábbis próbált elszaladni Isten elől. Tudjuk, hogy Isten elől nem lehet elszaladni, mert ő mindenhol ott van, mindent lát. Ez a Tarzisz, ez egy nagy város, és igazából tegnap néztem utána, két hasonló nevű város van. A Tarzusz, az Görögország déli részén, a Tarzisz, az pedig Spanyolország déli részén. És Ninive pedig ugye Kis-Ázsiában. Na most, azok a hajók, amik akkor voltak, azok hosszú távú hajózásra, tengeri hajózásra alkalmasak voltak, és igazából az egész földközi tengert végig kellett ugye hajózni ahhoz, hogy eljusson Tarziszba a Jónás is, meg a hajó is. Tehát Jónás fogta magát, megvette a jegyet, felszállt a hajóra, és annak ellenére, hogy az isteni úti cél Ninive lett volna, és Jónás menetlevelén ugye Ninive volt az úti cél, ő ennek ellenszegült. Isten azért küldte Jónást Ninivébe, mert foglalkozni akart azzal a néppel. De Jónás nem engedelmeskedett, hanem elfutott előle, ezt olvassuk a harmadik versben. Tudnunk kell azt, hogy az asszírok a kegyetlenségükről voltak hírhettek. Lehet, hogy Jónásban volt egy félelem emiatt, de inkább Jónás nem tudott azonosulni Isten tervével a kegyetlen nép megmentésével kapcsolatban. Tehát Isten meg akarta menteni Ninive népét, de Jónás ezt nem tudta elfogadni, mert úgy gondolta, hogy ítéletet érdemelnek. Beszállt a hajóba, hatalmas vihar kerekedett. Hajósok mind félnek. Jónás mit csinált? Lement a hajó aljába, és aludt. És a pásztorotok azt a párhuzamot kapta, hogy Jézus is a viharban, a hajóban aludt. Először a hajósok ugye sorsot húznak, hogy ki miatt lehet a probléma. Aztán ugye kihúzták Jónás nevét, fölébresztették, és Jónás elmondta, hogy ő bizony Isten elől fut, és ő miatta van ez a vihar. És megmondta a megoldást, hogy őt dobják a tengerbe. Ezt meg is tették, el is állt a vihar azonnal, és Isten rendelt oda egy nagy halat, ezt a Biblia egyik helyen Cetnek nevezi, másik helyen Bálnának, és ez a nagy hal Jónást bekapta. Egy tanulságot szeretnék itt elmondani, hogy akkor vagyunk a legnagyobb isteni védelem alatt, amikor Isten akaratában vagyunk. És Jónás ebben az esetben nem volt Isten akaratában. Az engedetlenségünk következményeképpen mi kilépünk a védelemből, és akkor bizony porrú járhatunk, és ezt nem szabad Isten ítéletének tulajdonítani. Mert ezt mi hozzuk magunkra, amikor nem az ott helyünkön vagyunk, nem az isteni menetrend szerint működünk és tevékenykedünk. Olvasok egy igét a Máté 12.40-ből. Itt van egy párhuzam. Mert amiképpen Jónás 3 éjjel és 3 nap volt a Cethal gyomrában, azonképpen az embernek fia is 3 nap és 3 éjjel lesz a föld gyomrában. Tehát gyakorlatilag itt Jónás Jézusnak az előképe. Hogy most létezhetett-e az, hogy egy Cet gyomrában egy ember 3 napig életben marad, azt egy 1891-ből származó történet és később megjelent újságcikk bizonyítja. Bizonyítja a Biblia hitelességét. Emberek elmentek vadászni bálnára, és a bálna 2 csónakot felborított. 2 ember kivételével ki tudták menteni a vízbe esett embereket, és végül aztán a bálnát is megfogták, partra húzták, és másnap ugye, felbontották, és az egyik embert megtalálták a bálna gyomrába. Eszméletlen volt, de még volt pulzusa, élt, és aztán kórházba került, és felépült. Tehát ez a történet bizonyítja azt, hogy igenis ez egy létező dolog lehetett. Természetesen még hozzá kell azt is tenni, hogy Isten plusz természet feletti dolgot is tudott ugye ehhez bekapcsolni. Amikor Jónás a bálna gyomrában volt, akkor mit tett? Mit teszünk mi, amikor bajban vagyunk? Kiáltunk Istenhez. Isten meghallgatta őt, és 3 nap múlva a bálna kiköpte Jónást. Itt kicsit viccesen mondom, tegnap találtam egy ilyen képes üzenetet, hogy itt a bálna esetében Isten bemutatja az első tenger alatt járót, amelyben van katapult is. Érdekes módon, hogy a bálna Jónást ahhoz a parthoz vitte, ami közel volt Ninivéhez. Tehát visszavitte a kiindulási pontra. És Jónás 3. fejezetében olvashatjátok azt, hogy amikor partot ért Jónás, a 3 napi megpróbáltatás után, megkapta Istentől a 2. megbízatást, hogy menjen Ninivébe. Most már Jónás engedelmes volt. Egyébként is tudnunk kell, hogy amikor Isten szól, akkor nincs alkú, csak feladat. Nincs kompromisszum. Legjobb, hogyha megteszik azt, amit Isten kér. Persze figyelve a Szent Szellemre, meg időzítésre és egyebekre. Tehát sokkal jobb az engedelmesség, mint a saját utunkon járni. Jónás 3. fejezetében a 4-5-ös verset olvasom. Miután partot ért Jónás, és bement a városba, a következő történt. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyekig zsákba öltözének. Ez zsákruhát jelent, abban az időben ezt használták, hogyha megbántak valamit, vagy böjtöltek, vagy bűnbánatot tartottak. És eljut a beszéd Ninive királyához, és felkel a királyi székéből, és leveti magáról az ő királyi ruháját, és zsákba borítkozik, és ül a porba. Tehát nem csak a nép, hanem maga a király is engedelmeskedett annak az isteni üzenetnek, ami Jónáson keresztül ugye az Úr adott nekik. Sőt, ha tovább olvassátok, azt is látjátok, hogy még királyi rendeletet is adott ki, hogy mindenki böjtöljön, de nem csak ember, hanem minden állat is. Felmerülhet a kérdés, hogy minek köszönhető az, hogy egy pogány városra ilyen hatással van egy ismeretlen zsidó prédikátor. Következő a megoldás. A asszírok, a Ninive lakói, a hal istent imádták, aki a tengerből jött elő. És ők tudták azt, és számítottak arra, hogy időnként a tenger felől küldöttek érkeznek. Jónás pedig honnan jött? A tengerből jött. Miután ugye visszahozta a bálna, és kikötte őt. Van itt egy tanulság. Hogyha Isten elhívásán munkálkodunk, és igazán szeretjük őt, akkor az utunkba kerülő akadályokat ő a javunkra fordítja. Ninive megtérésével Isten meg akarta láttatni Jónással, hogy a számára milyen fontosak az emberek, és hogy ő törődik az emberekkel. De Jónás erre nem volt levő. Ninive megtérése miatt megmenekültek az ítélettől. Sajnos később visszatértek a bálványimádáshoz. Náhum próféta kihirdette Isten ítéletét, és Isten ugyan 120 évig türelmes volt, de ezt követően bekövetkezett az ítélet. És ezt a Náhum könyvének harmadik fejezetében olvashatjátok el, hogyha érdekel benneteket. Hoztam még három igeforgácsot is, ami szintén érdekes lehet. Ezzel folytatom. Látványos dolgok veszélye. A Máté evangélium 17. fejezetében olvashatunk arról, hogy a megdicsőülés hegyén Jézus ott van három tanítványával. Péter, János és Jakab, akik vele vannak. Ott csodálatos szellemi dolgok történtek. De a 2 Péter 1.19-ben Péter figyelmeztet bennünket. 2 Péter 1.19. De még ennél is biztosabbnak tartjuk a prófétai szót, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Tehát van itt egy figyelmeztetés, hogy lesznek majd látványos dolgok, természetfeletti megnyilvánulások, különösen majd az utolsó időkben, de ha azokat nem erősíti meg az írott ige, akkor annak nem Isten a forrása. És jól ismertik az 1 Tesszalonika 5.21, hogy mindent megvizsgáljatok. Ami jó, azt megtartsátok. A mi fordításunk azt mondja, hogy mindent megpróbáljatok, de ennek az értelme az, hogy mindent megvizsgáljatok. Hogy melyik oldalról jön. Világosság oldaláról, vagy a sötétség oldaláról. Akkor olvasom még egyszer. 1 Tesszalonika 5.21-22. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Tehát itt a megpróbáljatok szó, be is írtam a Bibliámba jegyzetként, hogy ezt megvizsgáljatok a magyar megfelelője. És itt kézzel beírtam a Filippi 1.10-et, most akkor már megnézzük azt is, hogy ez milyen utalás. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Nagyon jó utalás ez is. Következő ige forgács az ige megelevenedése. Náhum 1.9-es versét majd elolvassuk. Ez is a kis prófétáknál van. Ennek a fejezetnek a fő címe az, hogy Isten a bűnöst megbünteti. Igazából ez egy profécia Asszíria bukásáról. És a Náhum 1.9 az így szól. Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít ő, nem lészen kétszer veszedelem. Tehát itt a lényeg az, a vers második fele, hogy nem lészen kétszer veszedelem. Itt a történet nem gyógyulásról szól. A bibliaiskolai tanár, amikor szolgált egy helyen, az alkalom végén ugye imádkoztak a betegekért, és kiment egy asszony, akinek az arca el volt torzulva. És imádkozott ezért a hölgyért, helyére ment, helyre állt az arca, de hamarosan sírva jött vissza, hogy visszajött a tünet. És akkor kapta ez a bibliaiskolai tanár ezt, hogy imádkozza azt, hogy Isten véget vet ennek, nem jön másodszor. És amikor előtte állt, egyszerűen csak a Szent Szellemtől kapta a Nahum 1.9-et, hogy ezt vallja meg felette. Ez teljesen másról beszél ez a történet, nem gyógyulásról, tehát erre figyeljetek oda, de mégis a gyógyulásra adta Isten ennek a bibliaiskolai tanárnak, ezt az igét megelevenítette. Ha azt nézzük, hogy az ige egy papírról levő festék, akkor ez fizikailag igaz. De amikor a Szent Szellem megérinti, és megelevenedik, azaz élővé válik, akkor az eredményeket hoz, mégpedig sok esetben döbbenetes eredményeket hoz. És ebben az esetben is az történt, hogy egy nem odavaló, nem egy más történetet felvállaló ige részletet imádkozott a hölgy gyógyulása érdekében, és megtörtént a csoda, és végleges gyógyulást kapott másodszor. És ha megfigyeljük, Jézus is idézte az Ószövetséget, mégpedig olyan részeket, amelyeknek semmi köze nem volt ahhoz, amire Jézus akkor használta. Mégis eredményes volt. Tehát ebben azt kell meglátnunk, hogy amikor a Szent Szellem rálehel egy igére, és azt mi alkalmazzuk, elimádkozzuk, természetesen hittel, akkor többenetes eredmények születnek. Éppen tegnap mentoráltam telefonon egy távoli testvért, és egy olyan probléma merült fel, hogy a fia nevében egy rossz akaró készített közösségi oldalon profilt. De minden szemetet, meg minden rágalmat ugye berakott, és hát ugye a fiára már az utcán furcsán néznek, ugye, mert azt hiszik, hogy az ő profilja. És ezt az igét mondtam, hogy ezt imádkozzák el. Hogy nem jön másodszor, nem jön újra vissza ez a veszedelem. Úgyhogy hiszük, hogy ez hatásos lesz az ő számukra is. Az utolsó ige forgács a változások követése. Egy béka kísérletet végeztek. És ez alapján meg fogjuk érteni, hogy ennek mi a szellemi vonatkozása. Hogyha betesznek egy fazékba levő vízbe egy békát, és fokozatosan melegítik a vizet, a béka alkalmazkodik hozzá, nem veszi észre a változást, és a végén megfő. Ilyen a világ ránk gyakorolt hatása, vagy a rosszul megválasztott társaság. Mert hogyha folyamatosan kapcsolatban vagyunk, most akár a világ nem kíván dolgaival, vagy olyan szellemiségű emberrel vagy testvérrel, akkor az ránk ragad. Ezt mondja a példabeszédek 13.20, de ezt az egyszerűből megkeresem. Te lehet mind a kettőből is, először a miénkből. Példabeszédek 13.20. Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz, aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol. Tehát nem mindegy, hogy mi vagy a gyermekeink milyen baráti társaságot választanak. Megnézzük az egyszerűben is. Aki a bölcsekkel barátkozik, maga is bölcs lesz. De ha ostobákhoz csatlakozik, bajba kerül. Ez az egyszerű fordítás. Tehát ebben a történetben, vagy ebben a kísérletben azt kell meglátnunk, hogy a béka is alkalmazkodott a melegedő vízhez. Ha mi folyamatosan egy közösségben vagyunk, folyamatosan kapcsolatban és közösségben állunk olyanokkal, akikkel nem kellene, nem veszük észre, hogy az ránk ragad. Az a szellemiség, a nem kívánatos szellemiség. Nézzük a kísérlet második oldalát. Hogyha viszont ezt a békát forró vízbe dobják bele, akkor kiugrik. Mert ez egy hirtelen változás, és azt érzékeli. Fizikai példát mondok rá. Hogyha valaki jön egy családhoz, ahol gyermekek vannak, és nem volt mondjuk egy éven náluk, akkor észreveszi, hogy a gyerekek mekkorát nőtek. Mi a saját gyermekeinken ezt nem veszük észre, mert minden nap látjuk őket. Vagy pedig azt is mondhatják, hogy te megváltoztál, te már nem vagy a régi. Ezt persze ugye pozitív és negatív értelemben is mondhatják valakire, mert hosszú távollét után feltűnik a különbség. Vagy pedig belépünk egy helységbe, vagy egy családhoz, és könnyen feltűnhet az, hogy itt nem az a szellemiség van, ami előtte volt. Természetesen ez lehet pozitív és negatív is, ugye? Tehát amikor becsöppenünk egy helyzetbe, akkor meg tudjuk látni azt a különbséget, hogy mi volt előtte egy évvel vagy hónapokkal előtte, és mi van most. De amikor folyamatosan benne vagyunk, akkor fönnáll annak a veszélye, hogy alkalmazkodunk ahhoz. Azonosulunk azzal. Behódulunk annak a szellemiségnek. Úgyhogy a változásokra oda kell figyelni. Akkor is, hogyha benne vagyunk, mert a Szent Szellem képes megnyitni a szemünket, és felnyitni a szellemi szemünket, hogy meglássuk, hogy jó vágányon vagyunk-e, vagy rossz vágányon vagyunk. Tehát amikor benne vagyunk egy olyan helyzetben, ahol lassú a változás, azt nehezen vesszük észre, vagy csak külső segítséggel ismerjük fel. Viszont, hogyha olyan helyzetben vagyunk, ahol a változás gyors, azt sokkal könnyebben fel tudjuk ismerni, szinte azonnal. Egy utolsó morzsa, nagyon fontos a nyelveken való imádkozás, ezt minden újjászületett és szellemmel teljes hívő tudja. És azért nagyon fontos, mert nyelveken nem lehet pletykálkodni, és nem lehet ítélkezni. Tehát, hogyha valaki rázódítja a moslékos vödröt, mert panaszkodik, vagy zugolódik, vagy kritizálja épp a vezetőket, pedig a Biblia azt mondja, hogy a népet vezetőit ne átkozd, és ebben benne vannak a politikai vezetők is, meg az egyházi vezetők is, akkor javasolt neki, hogy ugyanezt mondja a nyelveken. Ugyanezt mondja a nyelveken, mert akkor meghallgatod. Különben nem vagy hajlandó a moslékos vödröt magadra venni. Amen. Legyetek áldottak, áldott hetet kívánok nektek.
Hát köszönjük a mennyei atyának, hogy ilyen üzeneteket ad nekünk rajtunk keresztül, és köszönjük, hogy nyitott a szívünk rá, hogy ezeket az iskolai tananyagokból, ezeket a morzsákat átadjuk, mert ezek nagyon építőek és fontosak mindenki számára. Tehát ha mi épülünk belőle, akkor a mások is épülnek belőle. És ezt köszönjük az Úrnak, úgyhogy hálákkal teljes a szívünk a mai napért. Köszönjük, hogy az Úr adta a szavakat a szánkba, és hisszük azt, hogy ezek a dolgok megélettek bennünk, és kijelentéseket, megértéseket kapunk az idő folyamán, bármikor. Ez bármikor megjöhet az eredménye, amit befogadtunk a szívünkbe annak. Tehát köszönjük ezt az Úrnak Jézus nevében, és mindenkinek áldott békés hetet kívánok én is a jövő hétre mindenkinek, és Isten védő szárnyai alatt éljük az életünket, mindig arra tekintsünk. És ha valakinek valami jött gondolat, akkor nagyon szívesen meghallgatjuk még. Ágika, látom, készülsz rá, úgy.
A Máté 8-ban, a Márk 4-ben és a Lukács 8-ban található egy olyan történet, amelyik két egymással ellentétes lelkiállapotot mutat be. Jézus a tanítványaival hajóra szállt, és Galileából elindultak, és átkeltek a hajóval a túlsó partra. És útközben Jézus elaludt. Vihar csapott le a tengerre, erősen, nagyon erősen fújt a szél, annyira, hogy a hullámok becsaptak a hajóba, és egyre jobban megtelt a hajó vízzel. A tanítványok, és akik ott voltak a hajóban, merték ki a vizet a hajóból, de nem haladtak ebben előre, mert újra és újra becsaptak a hullámok a hajóba. És a tanítványok féltek, kétségbe estek, a láthatókra figyeltek, féltek, hogy elvesznek. És ugyanez a szélvihar tombolt Jézus körül is, és ugyanúgy őrá is rácsaptak a hullámok, mint a tanítványokra, de Jézus mégis békésen aludt. Mert úgy látom magam előtt ezt a hajót, hogy nem volt ott egy szuper kényelmes ágyikó, meg nem volt ott egy fedett rész vagy zárt rész, ahova el tudtak volna menekülni a vihar elől. Hanem a tanítványokra is, és Jézusra is ugyanúgy csaptak a hullámok, és ő fölöttük is, meg Jézus fölött is ugyanúgy süvített a szél. És végül a tanítványok oda mentek Jézushoz, és fölkeltették. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Ebből azt lehet látni, hogy nem finoman ébrezgették Jézust, hanem felrázták álmából. És ebben a mondatban benne van a tanítványok lelkiállapota, hogy féltek, kétségbe estek, úgy látták a helyzetüket, és úgy látták magukat, hogy Jézus nélkül tehetetlenek, és elvesznek. És ebben egy szemrehányás is benne van, meg zúgolódás is benne van, hogy mi az, hogy Jézus alszik, mikor tombol a vihar, és elveszünk. És mi az, hogy nem segít nekünk, nélküle elveszünk, tehetetlenek vagyunk. Aztán Jézus szólt a szélhez is, és a vízhez is, hogy hallgass, csendesedj el, némulj el. És a szél is, és a víz is lecsendesedett, és lent nagy csendesség. És itt nincs leírva, hogy mikor, de azonnal. Ez itt látszik, hogy azonnal, mert nincs odaírva az, hogy egy óra múlva lett csend, vagy később lett csend, hanem azonnal úgy tűnik ki ebből a leírásból, mert úgy írja le, hogy Jézus szólt a szélhez is, a vízhez is, és lett nagy csendesség. És mind a kettőhöz szólt, a szélhez is, meg a vízhez is. És az a meglátásom ezzel kapcsolatban, hogyha csak a szélhez szólt volna, a szél hirtelen elállt volna, akkor a hullámok lendületből még csapkodtak volna egy ideig. De itt benne van, hogy mind a kettőhöz szólt, és lent nagy csendesség. Ebből következtetek arra, hogy azonnal a szél is és a víz is elcsendesedett. És utána Jézus szólt a tanítványokhoz is, hogy hol a ti hitetek, miért féltek. És ez a két ellentétes lelkiállapot látszik a történetben, hogy a tanítványok féltek, kétségbe estek, Jézus pedig megőrizte magában a békességet a vihar közepén is. És akkor a tanítványok még nem voltak újjászületve, nem voltak betöltekezve Szent Szellemmel. A szellemükben még nem volt élő kapcsolatuk Istennel, és még nem volt igazán bátorságuk. Mert sok helyen látjuk a Bibliában azt, hogy féltek, és ugye Péter még Jézust is megtagadta, mert annyira félt. És sok igével ellentétes dolgot tettek félelmükben. Ez egészen Jézus feltámadásáig látható több helyen a Bibliában. De Jézus élő szellemmel rendelkezett. Ő úgy született meg, hogy Isten élete, Isten természete, Isten szeretete, Isten békessége betöltötte a szellemét. És neki élő kapcsolata volt Istennel. Igaz, hogy az isteni dicsőségét ott hagyta a mennyben, és emberként élt itt a földön, de akkor is Isten élete töltötte be a szellemét, és élő kapcsolata volt az atyával. És folyamatosan mély bensőséges közösségben volt az atyával. Ezért is vonult el sokszor egymaga, hogy az atyával legyen kettesben, és építse ezt a közösséget. És Jézus szellemében így folyamatosan benne volt az atya békessége. És így, hogy ő közösségben volt az atyával folyamatosan, és a figyelmét az atyára irányította, nem a látható körülményekre, így a lelkébe is be tudta fogadni az atya békességét, és meg tudta őrizni az atya békességét. És ez a békesség áradt ki belőle, és megnyilvánult fizikai szinten, amikor a szél és a víz lecsendesedett. És ugyanígy mi is, amikor az alkalmon az Úrra irányítjuk a figyelmünket, és nem más dolgokra, amik eltávolítanának minket az igétől, akkor mi is be tudjuk fogadni a szívünkbe az Úr békességét. És így a szellemünkben és a lelkünkben is benne van, betölti mindkettőt az Úr békessége, és ez árad ki belőlünk, és ez vesz körül minket. És ez rajtunk keresztül másokra is kiárad, az egész falura is, vagy a munkahelyünkön a kollégáinkra, vagy a családtagjainkra is kiárad. És ha nem látjuk, akkor is tud munkálkodni másokban is az Úr békessége. És ezért hálát adunk az Úrnak. És a tanítványok akkor még csodálkoztak, hogy ki ez, hogy a szél is, meg a víz is engednek néki, mármint Jézusnak. Mert akkor, amikor még nem voltak újjászületve és betöltekezve Szent Szellemmel, még sok mindent nem értettek Jézus tanításaiból. És úgy látták magukat, hogy ők Jézus nélkül egy elesett, elveszett emberek és tehetetlenek sok helyzetben. És Jézus volt az egyetlen biztos pont az életükben. És Jézus volt az, akivel biztonságban érezték magukat, és úgy látták magukat, hogy ha Jézussal együtt vannak, akkor megvan oldva az ellátásuk, és minden szükségük be van töltve, és biztonságban, békességben élhetnek Jézus mellett. És hálát adunk az Úrnak azért, hogy Jézus bennünk él, és hálát adunk neki az Úrnak azért is, hogy tudunk növekedni, fejlődni abban, hogy megnyissuk magunkat az Úr békességének, és hogy meg tudjuk őrizni a békességet magunkban, akkor is, amikor nehéz helyzetek jönnek. Mert ha egy embert a félelem, a kétségbeesés irányít, akkor nem tud ilyen értelemben józanul gondolkodni, és sokszor csak keresi a megoldást, de nem találja meg, vagy nagyon sokára találja meg. De ha meg tudjuk őrizni magunkat, magunkban az Úr békességét, akkor tudunk ilyen értelemben józanul gondolkodni a nehéz helyzetekben is, és rá tudunk hangolódni a Szent Szellem vezetésére, és meghalljuk a Szent Szellem hangját, hogy ő merre vezet minket, mi a megoldás. És vagy van valami, amit nekünk meg kell tennünk abban a helyzetben, hogy előre tudjunk lépni, vagy csak nyugalomban kell maradnunk, és hagynunk kell, hogy az Úr végezze el a munkát. Mert van olyan helyzet is, hogy az a legjobb, ha mi nem teszünk semmit, nem avatkozunk bele a saját erőnkből, a saját okoskodásunkból, hanem hagyjuk az Úrra, hogy ő harcolja meg azt a helyzetet. És hálát adunk az Úr békességért, és hálát adunk azért, hogy az Úr bennünk él, és mindig velünk van, és kivezet bennünket győztesen, szabadon és áldottan minden nehéz helyzetből. Ámen. Még az alvásról és a veszélyről jutott eszembe egy történet. Már nem emlékszem minden részletre, de az a lényege, hogy azt hiszem, egy idős hölgy a háború idején nem menekült le az óvóhelyre, hanem ott maradt az otthonában. Igen. Megvallotta az igét, az Úr védelmét, és teljesen bízott az Úrban, békességben maradt, és lefekült aludni. Egy hét múlva kijött az otthonából, találkozott a többi emberrel, és azt mondták neki, hogy jé, te élsz, hát azt hittünk, meghaltál. Mi történt veled? Mit csináltál? Hol voltál? És elmesélte, hogy otthon volt, lefeküdt és aludt. És az Úr megvédte őt. Zsoltárokban van, csak nem tudom hol, nem szúnyad el a te őriződ. És akkor azt mondta ez a hölgy, hogy minek legyünk ketten ébren, ha az Úr ébren van és vigyáz rám.
Amen.
Amen.
Halleluja. De jó, nagyon jó gondolatok ezek tényleg, és ezekről jó beszélni. Hát dicsérjük az Urat ezért. És nyugodt, békés kis alkalmunk volt megint, és szeretetteljes. Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves, és mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia, feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus,
úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban. Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. 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 Dicsőség az Úrnak.